Világhírű a magyar gazdaság, világhírű a magyar gazdaság fehérsége és átláthatósága. Többek között erről kérdezem Becker András Oknyomozó újságírót, az átlátszó főszerkesztő helyettesét. Jó napot kívánok, szia!
Szia!
Hát New York Times, Guardian és mindenhol ott virít a Tiborcz ügy, meg az Olaf, egészen elképesztő karriert fut be. Hogyha létezik katasztrófa turizmus, akkor azt hiszem, hogy létezik korrupció világhír is, ebben most elsők vagyunk. Nos, nézzük meg, hogy ki az Olaf, mi az Olaf, milyen jogkörrel rendelkezik, mi az, amit feltárt Helios és Tiborcz ügyben.
Az Olaf az az Unió csalás elleni hivatala, szerintem ugye elmondom két mondatban, tehát ugye alapvetően ezek a projektek, amik mostanában szó van Tiborcz István kapcsán, ugye ezek is különböző uniós alapokból kerültek finanszírozásra, és az Uniónak van egy, erre ugyanúgy mondjuk Magyarországon az állami számvevőszék, körülbelül ilyen az Olaf, van egy szerve, aminek vannak alapvetően ilyen könyvelő jellegű hivatalnokai, és ezek utólag szokták ellenőrizni egyes projekteket, nyilván itt elsősorban a nagy projektekről van szó, és hát ugye jellemzően olyan ország, jellemzően olyan projekteket, amikkel kapcsolatban az adott ország is esetleg él valami gyanúperrel, és az Olafhoz fordul. Hát nálunk nagy projektek esetében ez még soha nem fordult elő, hogy a magyar kormány fordult volna az Olafhoz, inkább az a jellemző, hogy az Olafot teletöm ilyen kis ügyekkel, hogy akkor azon bíbelődjenek, és mondjuk az autópálya vagy vasútépítések, vagy éppen mondjuk ez a közvilágítás projekt, ez valahogy nem kerül föl az agendába.
Az Olaf akkor kezd működni, ha jeleznek neki?
Nem feltétlenül. Hát legtöbbször igen. Saját hatáskörben is indíthat vizsgálatot, de hát legtöbbször akkor indul vizsgálat, hogyha valamilyen módon információt kap arról, hogy szabálytalanság gyanúja merül föl. Hát itt ugye az szerintem az egyik legnagyobb találata az átlátszónak, az éppen ez az Helios történet. Tehát ezt 2013-ban mi írtuk meg először, hogy ez a SysTrade nevű vállalkozás, amelyikben Hamar Endre, Tiborcz István állandó üzlettársa a tulajdonos, mi akkor 7 olyan projektet azonosítottunk, időkésőbb több van, 7 olyan projektben működött közre a projekt előkészítőjeként, amit aztán az Helios nyert meg. Csak az volt a probléma, hogy időnként, hogy így próbálták eldugni ugye a miniszterelnök vejét, tehát ő hol föltűnt tulajdonosként, hol eltűnt, igazgató tanácselnöke volt, áttételesen volt tulajdonos. De sajnos elrontották a táncrendet, mert volt egy olyan projekt, ahol ez a tulajdonosi cserebre nem sikerült, és ezért Hamar Endre tulajdonosa volt a projektet előkészítő SysTrade-nek is, és éppen tulajdonosa volt az Heliosnak, amikor megnyerte a projektet.
Ezzel mi a bajunk?
Hát igen, miért lenne ez probléma? Hát elmondjam, hogy miért probléma.
Jó, ez csak egy ilyen költői kérdés volt, inkább, vagy inkább egy sóhaj. Inkább nézzük meg azt, hogy mik azok a gyanús elemek, amik talán még a versenykorlátozó tényezőknél is erősebben mutatják azt, hogy mitől lehet az Olafnak kifogása a tenderek ellen.
Hát számos kifogása van. Mi ugye annak idején nem tudtunk az Olaf munkamódszerével dolgozni, eleve ugye ez egy olyan kvázi hatóság, bár semmiféle jogosítványa intézkedésre nincs, tehát nem indíthat ő maga nyomozást, csak kezdeményezheti az adott állam kormányánál, hogy indítson nyomozást, de azért hát bekérhet dokumentumokat, amikhez még nem fértünk hozzá. Ellenben van egy nyilvánosan is hozzáférhető dokumentuma az Olafnak, amiben a pályázatokkal kapcsolatos csalási indikátorokat gyűjti össze. Tehát, hogy az, amire mondtad, hogy versenyszűkítő eljárás, ha ezekből 2-3-nál több van, akkor azért felmerül a gyanú, hogy itt valami nem teljesen szabályos.
Mondanál erre példákat, igen, hogy mi lehet versenykorlátozó paraméter, vagy mi lehet versenyszűkítés?
Hát például ugye a szexádi projekt, az úgy került, a szexádi projektet, azt úgy fogadta el a szexádi képviselőtestület, hogy lényegében a karácsonyi ünnepek kezdete előtt egy-két nappal jelent meg az ajánlatételi felhívás, és azt hiszem, hogy január 6-a volt a határidő. Tehát formálisan volt rá majdnem 3 hét, nem tudom, mondjuk 20 nap, csak ez most mindenki tudja, hogy az építőiparban karácsony előtt egy-két nappal leállnak, és utána csak január elején indulnak újra. Tehát kizárt volt, hogy bárki is, aki ne tudott volna előre erről a projektről, az érdemben öltött volna készletet, be tudott volna adni egy olyan pályázatot, hogy nem ott, aminek esélye van nyerni. De ilyen az a, hát ugye most a 24-ig csöpögteti az információkat az előszjelentésről, ugye ott a külön a hódmezővásárhelyi projektet kiemelik, tehát ez nem is kellene kollaptalási indikátorok, tehát gondoljunk bele, hogy 2009-ben ugye fideszes vezetésű hódmezővásárhely, Lázár János a vezetője, és kérnek egy olyan tendert közvilágítás korszerűsítésre, eredetileg ez csak egy ilyen 600 millió forint körüli érték volt, aztán később majdnem 1 milliárdra kúszott föl, amit olyan műszaki feltételekkel írnak ki, hogy lényegében csak az Elios tud megfelelni, az ő alvállalkozójával ennek a történetnek. Az az Elios, amelyik úgy indul el ezen a tenderen, hogy az előző évben volt összesen 8 millió forint árbevétele és egy darab állományban levő dolgozója. Semmiféle szakmai referenciája, semmi humán tőke, humán erőforrás, se tőkért, semmilyen nincs. Csak a cég nyeri meg azt az első, később ugye aztán 900 millió forintosnak bizonyuló munkát, amit aztán később már referenciaként lehet követelni. Tehát innétől kezdve, hogy ez már egy bejár, ilyen csiki-csuki, mert hogy egyedül az Olafnak volt, vagy egyedül az Eliasnak volt ilyen referenciája, tehát eséllyel eleve csak ő indulhatott különböző pályázatokon. De ilyen, amikor nagyon rövid határidőt adnak, ilyen, amikor olyan szigorú műszaki, megszólító műszaki feltételek vannak, ami olyan, mintha egy konkrét szereplőre írnál ki, és tovább, és tovább.
A hévízi példa esetén például a tulajdonosi egyezés pályázati tanácsadó és nyertes pályázó esetében. Ez is például egy eklatáns példa tud lenni.
Igen. Hát ez leve tilos is, tehát ez kizárt. Ez teljesen kizárt. Hát gondoljunk csak bele, hogy olyan információkkal rendelkezhet ebben az esetben a pályázó, a tulajdonos összefonódás révén, ami behozhatatlan versenyen önt jelent a többiekkel szemben. Hát ismeri például, ez is nem egyszer előfordult, tehát innét üdös az egész történet, hogy tudja, hogy mennyi az a bizonyos becsült érték a mérnökökkel, ugye a kiíró általában megbecsültető, hogy mennyibe fog kerülni ez az adott projekt. Most ezt 10-ből 8-szor az Elios 1% alatti pontossággal eltalálta.
Ó, Istenem, kristálygömböt nekünk, olyat.
Igen, tehát ilyen 50 ezer forintos pontossággal eltalálta a 500 millió forintos projekteknek a becsült értékét.
Van-e bármilyen összesítés, óvatos becsülés, hogy Sistréd, Elios által lefedett pályázatok összértéken nagyságrendileg hol tarthat?
Hát szerintem ez a 13 milliárd forint, amit az Olaf most javasolt a bizottságnak visszakövetelni, ez reális. Tehát ez egy 5-6 éven keresztül tartó módszeres letarolása volt ennek a piacnak 2009-től egészen 2015-ig bezárólag.
Mit történik akkor, amikor jelez az Olaf? Emlékszem a párhuzamra, amit mondtál az állami számvevőszék és az Olaf között. Mi történhet ezekkel a tényekkel?
Hát ilyenkor általában a magyar ügyészségnek akármennyire is nem tetszik a dolog, muszáj elkezdeni nyomozni. Tehát itt emlékeztetnék, az Orő ügyében ott ugyancsak 1,5 milliárd forintról van szó, és a magyar kormány gyorsan visszafizette az Orő helyett ugye ezt az ellopott 1,5 milliárd forint, de ennek ellenére az olasz javaslatot tett arra, hogy azt a projektet is a magyar ügyészség mint büntető hatóság vizsgálja, most nyomozó hatóság vizsgálja, és hát kénytelenek voltak megnyitni újra azt a szintén már egyszer lezárt nyomozást, és hát most így nyomozgatnak, kihallgatnak embereket, ugye hát az ügyészséget szinte semmi nem köti, hogy mennyi ideig tart a nyomozás, valószínűleg ugyanez lesz az Elias esetében, és hogy hát majd úgy elindul valami nyomozás valamikor, aztán egy pár év után majd elhal. Hát ha még, akkor Pol Péter lesz a legfőbb ügyész, mert ez feltétel ennek.
Jó pár nappal ezelőtt, amikor állítottam össze magamnak ezeket az anyagokat, amikről ma beszélgettünk, akkor felvilágolt bennem egy olyan új budapesti átok, amelyik így szól, vagy új magyar átok, amelyik így szól, hogy világítson neked az Elias.
Igen. Elég sötét van egyébként azokban a városokban, ahol az Elias világítanak.
Tehát valahogy olyan fura, hogy ezek a lámpák és ezek a lámpatestek milyen hamar mennek tönkre. Csak úgy. Még egy gyors kérdés. Lázár János reagált pont ma az Elias csalás tényeire. Azt mondja, hogy szerinte politikai okokból hozták nyilvánosságra. Mitől érdekes, mondhatnám, izgalmas ez a reakció?
Hát jó, egy politikustól szerintem azért alapvetően nem kell mást várni, tehát egy politikus mindent politikai dimenzióban fog értelmezni. Nyilván ez most a Fidesznek nagyon kellemetlen. Lázár János egyébként szerintem szerencsés az Elias története, mert ha nem ez lenne, akkor az ő földje közepén, vagy hát a családja földje közepén épült vadászkastélyról szólna a történet, tehát ugye ott Hódmezővásárhely környékén elég régóta a helyiek Lázár kastélyaként emlegetnek egy épületet, amiről most kiderült, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter földjei veszik körül, de maga az épület nem az ő tulajdonában, hanem egy régi kollégáját tulajdonában van. Tehát abszolút megértem, hogy
Számomra azért érdekes ez a reakció, mert a valóság tartalmát egyáltalán nem vitatja. Azért ez nagyon érdekes. Na jó, no comment. Nagyon köszönöm, viszont hallásét nálunk visszavárunk. Becker András oknyomozó újságíró, az Átlátszó főszerkesztő helyettese volt a 117 perc vendége.